Kolman Andrea vagyok, 67 éves. A családomban mi testvéremmel ilyen vasárnapi keresztények voltunk. Jártunk vasárnap templomba. Itt arra is, ami a régi időkben igen veszélyes dolog volt, mert a szülők ugye elveszíthették az állásukat, de sajnos a hétköznapokban nem éltünk az Isten jelenlétében. Imákat talán eldaráltuk, bár első áldozó bélmálkozó is voltam, de nem igazán kerültem körül az Istenhez. Egyedül nevelt föl az apukám, ez egy nagyon fontos rész, mert az anyuci szerelmes lett, és férjhez ment, és elment, és 12 éves koromtól apa volt. Ő volt az apa, az anya, a barát, és minden számomra. Első áldozás az én gyerekkoromban 7 évesen volt, 10-11 évesen bérmálkoztunk. Nem emlékszem egyikre sem. Ifjú korom, egyetemista, gimnazista évek úgy teltek, hogy vasárnap még gimnáziumban elmentem misére. Azt tudtam, hogy van jó Isten, de úgy gondoltam, ő ott fönt, jól el van, és picit nézzem félre, ahogy én megélem az életemet a hétköznapokban. De sose vitattam, hogy van ő, de hát nem volt akkoriban olyan ifjúsági közösség, vagy olyan hitoktatás, ami ma van, hogy az ember úgy tényleg közelebb tudna kerülni a jó Istenhez. Föltehettük volna a kérdéseinket, valaki meghallgathatta volna a kételjeinket, vagy egyáltalán a pszichológiát, a fejlődés lélektant ismerték volna annyira, hogy a kamaszkor mivel jár, hogy ott milyen kételyek merülnek föl. Tehát azért nem úgy volt, mint ma, hogy egy fiatal igenis a kérdéseire nagyon jó válaszokat kaphat különböző fórumokon, közösségekben. Akkoriban éppen a közösségeket üldözték. Az egyetemi évek alatt pedig éltem az ifjú kort, jogi egyetemre jártam, nagyon élveztem a szabadságot, nagyon távol kerültem az Istentől, akkor nem is volt számomra ez téma, bulizás, szamba, ezek a dolgok mentek. Amikor a jó Isten úgy érezte, hogy utánam nyúl, hát elég különös eszközei vannak, nagyon értékelem ez benne, hogy mindenkihez egyénileg tud közelíteni. Nem a templomba járás, meg Szent Jónás, meg ezeket mind elfelejtettem abban az időben, hanem éppen egy esti bulira vártam az egyetemen, de már nem volt kedvem hazamenni. Hát mondom, ott leülök, tanulgatok, vagy valamelyik teremben, amikor az egyik terembe benyitva láttam egy táblát, hogy az egyik adventista lelkész, Reisinger János, Biblia a művészetek tükrében című előadás sorozata ment. Gondoltam, beülök, megnézem. Csodálatosan beszélt a Bibliáról, vetített képeket, zeneműveket tett föl, a művészet nagyon érdekelt engem minden szinten, és természetesen hát mindig a bibliai tanításokat is mondta hozzá, úgyhogy ott ragadtam, és mivel ez hetente volt, rendszeresen elkezdtem hallgatni. Ugyan katolikus családban nőttem föl, de nekem ez akkor nem jelentett problémát, hogy ki beszél a jó Istenről, és nagyon-nagyon megérintett. Elkezdtem a kazettáit venni, otthon hallgatni, 10 parancsról, mai napig úgy tanítottam a hitoktatói életem során, ahogy őtőle tanultam, hogy a törvény pozitív betöltése, és nem mindig az, hogy ne, hanem hogy mit tegyek, mit ne tegyek, így is vizsgáztak az első áldozók nálam. Na de elvégeztem a jogi egyetemet, hát elég zűrös voltam, nem szerettem, ki akartam iratkozni, de édesapám egyedül nevelt. Mondtam neki, hogy nem szeretnék jogász lenni, abba hagyom apa az egyetemet, és akkor nagyon bántotta volna őt. Azt mondta, hogy kislányom, ezt végezd el, és majd utána menj új utakra, mert hogy igaziból én mindig pedagógus szerettem volna lenni. Csak hát azt mondta apa, hogy a jogászok azok jobban élnek, de nagyon nem találtam a jogi egyetemen a helyem. Rádöbbentem harmad évben, hogy a jog, az igazság és a szeretet azok nem szoktak találkozni. És ez nagyon kiábrándító volt. Úgy gondolom, hogy bár fiatalon bérmáltak meg, de a Szentlélek jele mégis ott volt a lelkemen, mert nagyon sokszor megvilágosított olyan helyzeteket, például a hivatásválasztást, hogy éreztem, hogy nem jó helyen vagyok, és kerestem tovább. Tehát akkor a jogi egyetemet elvégeztem, utána azonban elmentem képesítés nélküli nevelőnek egy nevelő otthonba, ahol állami gondozott gyerekeknek voltam a nevelő tanára. Nagyon nehéz szituációk, nagyon nehéz feladat volt. 12 gyerek rám bízva, úgyhogy semmi pedagógiát nem tanultam, semmi normális családi életem nem volt, hisz édesapám nevelt föl, mintáim se voltak úgy, és azt vettem észre, hogy nagyon élvezem, nagyon jól közelítek ezekhez a nehéz gyerekekhez, nagyon nehéz sorsú gyerekek, és olyan szeretettel és olyan jól oldottam meg 3 évig ezeket a nevelői feladatokat, hogy ott megerősödött bennem, hogy igen, pedagógusnak kell lennem. A megtérésem, hát az egy nagyon érdekes dolog, mert a nevelő otthonban történt. Éjszakai műszakban voltam, egy református lelkésznek a menyasszonya volt a nevelő társam éjjel, és kiültünk a WC elé, hogy őrizzük a kamasz gyerekek tisztaságát, ezért ott virasztottunk. Alhattunk volna a szobában, de úgy gondoltuk, hogy nálunk ne történjenek olyan bajok, cigizésnek, egyébnek, szipuzásnak a WC volt. Ezért kiültünk egész éjjelre. Ez az Alice olvasta a Bibliát, hogy ne aludjon el, és hasznosan teljen az idő, hát én is mondtam, hogy na, akkor nézzük. És elkezdtük ott éjszakai műszakban olvasni a Bibliát, és az a rész, dicsőítlek téged, mert olyan csodálatosan alkottál. Napjaim már eltervezted, mielőtt egy is eltelt volna belőlük. Ez a 139. Zsoltár is ott került a kezembe. Én ott értem meg a szívemben. A Bibliával ott kezdtem el igazán foglalkozni, és Alice személye is olyan hatással volt rám, annyira árad belőle az elfogadó szeretet a bűnös életem iránt, és mellett is, meg irántam is, hogy ott érintett meg az Isten feltétlen szeretete. És én bár értelmileg is nagyon kerestem az Isten igazságát, de érzelmileg az a feltétlen szeretet ott áradt felém. És akkor fogadtam a szívembe Jézust, konkrétan egy WC előtt ülve. Hát a Jóistennek különös humora van, és mindenhol megkeresi az embert. A tékozló fiút ugye a moslékos lábosnál, hát engem meg itt. Megismertem a férjem, az ő keresztapja egy katolikus pap, volt, jegyes oktatásra hozzájártunk. Ő pszichológus végzettségű is volt, ezért nagyon-nagyon jól tudott hozzám közelíteni, mert én így a bűnbánat felől, én úgy nem tudtam, hogy azt meg kell gyónni, amit akkor régen helyesnek tartottam, az akkori erkölcsi nívomon. Mielőtt összeadott minket, egy komoly életgyónást végeztem nála, mindent felsoroltam, ami rosszat csináltam, és akkor ő nagyon kedvesen világította meg, hogy mi az, ami nem számított személyes bűnömnek, mert nem tudtam, mert a pszichológiai részek, a sérüléseim, sebeim, az anyanélkül felnövésem, stb. Tehát megvilágított mindent így is. Minden esetre mindent átbeszéltünk nagyon alaposan, és akkor őnála kötöttünk szentségi házasságot, és én akkor jöttem rá az életgyónás és a gyónás szentségének a fontosságára. És arra az istenképre, ami nem egy ilyen bűntudatot keltő, állandóan ostorozó istenkép, hanem egy pozitív istenkép. Én előtte erről nem hallottam, mert abban az időben ez a nagyon büntető istenkép élt az emberekben. Mindig ez a félek az Istentől, bűntudatom van, azért teszem a jót. Tehát ott egy nagyon nagy fejlődés ment végbe. Akkor jött az, hogy a nevelőotthonban tovább nem tudok dolgozni, mert ez a család mellett nem működő, hogy én bent legyek karácsonykor, éjszaka, hajnalba fussak, stb. Na jó, de akkor mi legyek? Azt tudtam, hogy a legfontosabb hivatásom az anyaság lesz, tehát kerestem a hivatásom, hogy jogász nem szeretnék lenni. Egy-két évig én majdnem belepusztultam ebbe a jogi munkába, de mi legyek? És akkor a férjem mondta ki, mivel felnőtt megtérő vagy, állandóan az Istenről akarsz beszélni, lelkes vagy, legyél hittantanár, és akkor beszélhetsz állandóan a jó Istenről. És megvan a hivatásod, és még pénzt is kapsz. Ez lesz a munkád is. És akkor a férjem indítatására család mellett végeztem el a Vard Mária hitoktató képzőben az angol kisasszonyoknál egy 3 éves képzést. Nagyon-nagyon komoly képzést kaptunk. Nem volt megterhelő, de mindenre kiképeztek minket. Tehát az a bibliai rész, hogy hirdessük az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan, akár a háztetőről, mi ezt a képzést kaptuk, és elvégeztem szépen. Közben születtek a gyerekek, főállású anya lettem 3 gyerek mellett, férjem azt mondta, hogy nem számít az anyagiak, ő megteremti, ami kell, de én legyek ott a gyerekekkel, hogy ő nyugodtan dolgozzon, és oda tudjunk rájuk figyelni, megalapozhassuk az ő életüket. Mikor a 3. gyermekünk 3 éves lett, jelentkeztem itt a Péceli Magyarok Nagyasszonya plébánián, Szatmári Attila atyánál, a kis végzettségemmel, ajánlásommal, hogy szeretnék hitoktatói munkát vállalni, egyelőre nem teljes állásban, hanem ahogy a gyerekek melletti családi élet megengedi. És szépen lassan elkezdtem a hitoktatói munkám, először a Petőfi iskolában, később a Szemere iskolában, lassan az óvodákban, ifjúsági hittanon egy újabb atya keze alatt, és végül főállású hittantanár lettem, amit nagyon-nagyon szerettem, 22 csoportban tanítottam, 300 gyerek volt rám bízva. Hatalmas a gondviselés, mert mivel nem volt helyettesem, abban az idősában senki hitoktató nem ért rá, vagy más főállása volt, azt kértem Jézustól, hogy Uram, ha ennyi gyereket bízol rám, kérlek szépen, add meg, hogy én ne hiányozzak a hittanóráról, mert akkor elmarad. Soha ne legyek addig, amíg ilyen feladatot adsz, olyan beteg, hogy ne tudjak bemenni az órára. És most, mikor nyugdíjba jöttem, 27-28 év hitoktatás után, döbbentem rá, hogy tényleg megadta a jó Isten, hogy nem betegeskedtem, nem maradt el hittanóra. És ez is a gondviselés, és szinte csoda, mert hát azért az ember csak betegeskedik, annyira jöhet egy olyan, amikor nem tudunk bemenni. Később már a plébánián volt, aki helyettesítsen, de az iskolába, óviba nem kellett helyettesíteni. Én ezt nagy csodának élem meg, és nagyon hálás vagyok a jó Istennek. Nehéz helyzetekben éreztem nagyon a gondviselést. Jó helyzetekben is. Én a gondviselésért a jó helyzetekben is mindig hálát adok, hogy mindig olyan embereket küld, találkozások vannak, amik nekem valamire választ adnak, segítenek. Nehéz helyzet volt, 2 nagyon nehéz az életünkben, amikor én mindig veszélyeztetett terhes voltam mind a 3 gyerekkel, otthon feküdtem, de a 3. babánkkal, Bálinttal kórházba kerültem, a 19. héten beindult a szülés nálam, és úgy volt, hogy meg kell szülnöm azt a picinke fiút, ki tudja, hogy életre vagy halálra. Aztán le tudták a szülést állítani, viszont 4 hónapig a kórházi ágyon kellett feküdnöm, nem volt szabad maximum fölülni, amíg eszem. A férjem itthon volt egy 2,5 éves és egy 5 éves kislánnyal, tényleg még az utca is nevelte őket, közben a teológiát végezte, esténként tanult, én pedig bent feküdtem. Nem volt internet, nem volt mobiltelefon, biblia volt, könyvolvasás, illetve kötöttem, hogy ne őrüljek meg. Ami a legnehezebb volt benne, nem a fekvés, mert ott tudtam, hogy mindent megteszek a gyermekemért, hanem az orvosok lemondó hozzáállása volt az egyik, hogy úgyis mindegy, mert úgyis sérült lesz, anyuka gondolja meg. Mindegy olyan probléma volt, amitől valószínűleg értelmileg sérült lesz, és hát ezzel néztünk szembe, és próbáltak rábeszélni, hogy nem muszáj ezt a terhességet végigcsinálni, stb. Stb. De hát mi igent mondtunk rá, azt ugyan mondtam jó Istennek, hogy ismersz Istenem, hogy nem vagyok egy ősanya, meg egy olyan nagyon-nagyon erős karakter, olyan terhet adj, amit elbírunk, de mi végigcsináljuk a férjem itthon által a frontot. Mondta, hogy a legnehezebb nem az volt, hogy amit egy nő végigcsinál, meg hozni, vinni, meg mosni, meg zoknit pároztatni, meg mit tudom én mik, hanem amikor kérdezték a gyerekek, hogy anya mikor jön haza az öcsivel, és ugye nem tudtuk a választ, hogy együtt jövünk öcsivel, vagy külön, vagy ekkor. A másik nagyon nehéz volt, hogy szörnyen hiányoztak a gyerekeim, a kislányaim. Én már majdnem megbolondultam, én már olyanokat gondoltam, hogy én akkor is hazajövök hozzájuk, hogyha már bármi lesz, de hát az orvosok nem javasolták, mert az életünkbe kerülhetett volna nekem is, mert olyan probléma volt, hogy meghalhatok, hogyha nem vagyok ott rögtön a műtőnél, stb. Stb. Ez volt a legnehezebb. És akkor egy konkrét eset, amikor már úgy éreztem, hogy én most már akkor is hazamegyek taxival, hogyha bármi történik, mert annyira hiányoznak a kislányaim, akkor Isten adott egy olyan csodálatos álmot azon az éjjelen, mert ő valóban még az álmokban is tud dolgozni, hogy amikor már az ember értelmileg nincs ott, mert hülye döntésre készül, úgy jöttem haza, hogy nem gyalog, hanem repültem, de úgy repültem haza, hogy ilyen úszó mozdulatta. Mert azt tudtam, hogy fölkelni nem szabad, de ilyen repülős, úszós, nagyon fura utazás volt. Hazajöttem, benéztem az ablakon, láttam a 2 kislányom, és gyorsan visszarepültem, úsztam a kórházi ágyba, és reggel úgy ébredtem, mintha Isten megvigasztalt volna, így befette ezt a hiányt, és végig tudtuk csinálni még azt a 1,5-2 hónapot, és megszületett egy teljesen egészséges időre egy csodálatos fiunk. Ő érte, annyit imádkoztam, minden porcikájáért, minden sejtjéért. Vagyis egy olyan lelkületű, csodálatos, egészséges fiúcskát kaptunk, és onnan kezdve a mi életünk teljesen kerek volt, mert én otthon voltam, írtó boldog anya voltam, ezek után, hogy mindig majdnem elvesztettük a gyerekeket, én nem nyögdécseltem, hogy nehéz a gyereknevelés, mi mindig onnan éltük meg, hogy van gyerekünk, hogy egészségesek, hogy van családunk. És akkor, amíg el nem kezdtem a hitoktatást, addig teljesen beleadtam magam a gyereknevelésbe, és hát később is csak fokozatosan kezdtem el ezt a főállású hitoktatást. A gyermekeink természetesen keresztény nevelést kaptak, voltak első áldozók, bérmálkozók, ifjúsági csoportba sokáig jártak, azonban azt megtapasztaltuk, hogy az, hogy mi hogy nevelünk, nagyon fontos dolog, mert azt tesszük, ami az Isten akarata, de nekik minden embernek meg kell térnie. Sajnos nálunk egyik gyereknél sem jött be ez a felnőttkori megtérés. Nem tudjuk, mi az oka, úgy gondoljuk, hogy jó példát mutattunk, úgy gondoljuk, hogy nem voltunk bigott keresztények, nem kényszerítettünk, de ez a felnőtt megtérés sajnos még nem jött el. Ezzel kapcsolatban azért az Jóistenhez nekem voltak kérdéseim, hogy Uram, ezt miért, mit rontottunk el, mit nem úgy csináltunk, miért van ez így, de hát ezt minden szülőnek tudomásul kell venni, hogy egyszer el kell engedni a gyerek kezét. Mi mindent beletettünk, nyugodtan fogjuk lehunni a szemünket ez ügyben, és rengeteget imádkozunk értük. Jelenleg nyugdíjas vagyok már, és 6 unokánk van, abból 5 kicsi unoka, és őket nevelgetjük a hitre. Szerencsére megengedik, hogy Istenről beszéljünk, mert hát sajnos hallottunk olyan családról is, ahol megkérték a nagyszülőket, hogy az Istenről meg a hitről ne beszéljenek. Úgyhogy ebbe telnek most a hétköznapjaim, hogy Isten jelenlétében vagyok, nagyon sok bibliai tanítást hallgatok a neten, közben főzök, megyek az unokákért, Isten csodáiról beszélünk, megállunk, hálát adunk a bogarakért, a kövekért, hálát adok azért, hogy nagyon szép, úgy lelassult életem van, hogy újra ráérek megcsodálni a természetet velük, beszélni a teremtésről, hogy minden Istentől van, kis szívecskéket adni, amikor aranyosan és jól bántak egymással, semmi bűntudatra nem szeretném őket nevelni, inkább azt mondjuk el nekik, hogy mi lenne a jobb, hogy lehetett volna szebben megoldani egy helyzetet. Isten jelenlétében élem a napjaim, imában, csendesség az kevés jut, akkor jól elalszom fáradtan este, de Isten mindenkihez úgy közelít azon keresztül, ahogy őt meg tudja érinteni, tehát én ebből például nem csinálok ügyet, hogy nem jut úgy időm Bibliát olvasni, hallgatni jut, úgyis azt hiszem az Isten munkál. Meg hát járunk ima közösségekbe a férjemmel, szóval ápoljuk a hitünket. 37 éve vagyunk házasok, és tavaly télen torokrákot, daganatot diagnosztizáltak nála. Míg ő egy kegyelmi időszaknak élte meg, én nagyon sokat szorongtam, nagyon fájt az ő szenvedése, tudatosult bennem, hogy nem mindig leszünk együtt, hogy mit jelent ő. Végig gondoltam, hogy mit csináltunk mi végig, mert mi azért egy picit olyan veszekedősebb házaspár vagyunk, nem nyeljük le azt, hogy ha valamiben nem értünk egyet, mindig bocsánatot kérünk, de azért a konfliktusokat nem szoktuk elsöpörni a szőnyeg alá. Viszont most nagyon tudatosult bennem, hogy micsoda társam ő, hogy mennyi mindenben segített ő, hogy mennyire sokat jelentünk egymásnak, úgyhogy végül is nálunk a szeretet jobban fellángolt, mintha ő nem kapta volna ezt a betegséget. Most nagyon örülünk, mert gyógyultnak van nyilvánítva, de akkor is hálát adunk Istennek, ha véletlenül tovább kéne szenvedni, vagy visszajönne a betegség, mert az Isten jóságát, gondviselését, az ő létét mi akkor is dicsőítjük, ha a körülmények nem kedvezőek.
Kedves hallgatók, Kolman Andrea tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.